Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom a 18. fejezetből, a 28. verstől kezdődően 19. fejezetnek a 6. versének az első feléig, 1162. oldal. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték, kora reggel volt. Akik vitték maguk, nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a páska vacsorát. Pilátus kiment hozzájuk és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át és ti ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való, ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére, de az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássanak egy foglyot a páska ünnepén, akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt! Hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözd légy zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek! Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus. Rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Imádságra hajtsuk meg fejünket. Urunk, magunktól biztos nem választanánk ezt a történetet, hogy ezt hallgassuk, olvassuk, állítsuk önmagunk elé évről évre. De meghajtjuk magunkat a te bölcsességed előtt. Te akarod, hogy erről tudjunk, te akarod, hogy erről elmélkedjünk, és te jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Kérünk, hogy ne hagyd bennünket egyedül, hanem jöjj és légy itt köztünk lelkeddel, hogy lássunk téged, hogy lássuk önmagunkat, hogy értsük a te szavadat. Urunk, kérünk, szentelj meg minket élő igéddel. Amen. Olyan ez a szenvedés történet, mint egy fénykép, amelyik nagyon közelről készül, és a tárgyat, vagy az élőlényeket nagyon közelről mutatja meg, olyan közelről, ahogy nem szoktuk szabad szemmel látni őket, és ettől a fölnagyított képtől az ember megborzad, és azt mondja, hogy ez micsoda, rá se ismerek, ismerős minden, de olyan közel vagyunk hozzá, hogy az ember elborzad attól, amit lát. Ilyen ez a kinagyított szenvedés történet. Jézus megaláztatásának a története, és én azt gondolom, hogy az első reakciónk, amikor látjuk Jézust leköpve, amikor látjuk Jézust kigunyolva, az, ami az Ézsaiás 53. fejezetében olvasható, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló, mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozza, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. A mozdulat, ami bennünk van, mikor látjuk Jézus szenvedését, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Eltakartuk arcunkat előle, nem törődtünk vele. Ez sokkal inkább ott van, ha az ember szenvedést rát, akkor vonza, de mikor közel ér hozzá, akkor elfordítja fejét. Akkor nem akarjuk látni közelről a másiknak a szenvedését. Ilyen ez a szenvedés történet, ami előttünk van. És mégis Isten azt szeretné, hogy nézzünk bele. Hogy lássuk meg. Az evangéliumokat, ha nézzük, aránytalanul hosszú rész beszél Jézus szenvedésének a történetéről. Szükségünk van erre, mondja minden evangélium, mert enélkül se nem látnánk az Isten szeretetét igazán, sem pedig nem ismernék magunkat, úgy, ahogy Isten lát minket. Olyan szívesen elhisszük, hogy az ember jó. A gyerekfilmek, a Disney világa, mindenről szól, te jó vagy, csak higgy magadba, és kibomlik minden. Rakjuk mellé az evangéliumot. Nézzünk bele ebbe a tükörbe, hogy ez mit mond az emberről. És ne fordítsuk el a szemünket, amikor Isten azt szeretné, hogy lássunk. Az a jó, hogy amikor előttünk van most János evangéliumában Jézus szenvedés története, akkor mentő kísérletben van előttünk, hogy menteni akarják őt, hogy látjuk őt szenvedni, de az a szenvedés nem úgy van, hogy ilyen gonosz martalócok ottan szórakoznak Jézussal, hanem úgy van, hogy Pilátus föl akarja őt menteni. És én két szálat, két megközelítést szeretnék kiemelni most a felolvasott versekből, különösen is a 19. fejezetnek az első 6 verséből. Két mentési kísérletét Pilátusnak, aki mondja, hogy semmi bűnt nem találok ebbe a Jézusba, és hogyan próbálja menteni őt. Két mentőkísérlet, mind a kettő kudarccal végződik, hogy igazán láthassuk az Istennek a mentő tervét és az ő dicsőségét. Az első mentő kísérlet, amikor kigúnyoltatja Pilátus Jézust, megalázzák, megkorbácsolják azért, hogy együttérzést keltsen a szenvedő ember. Nem talál benne semmi bűnt, és ezért kiállítja eléjük a szenvedő embert is, bízva abban, hogy az észérvekkel nem hatott, akkor az emberi szenvedést látva megindulnak a többiek, és azt mondják, hogy ezt nem akarjuk. Ez túl brutális. Ezt nem akarjuk. Hadd idézem Pilinszky Jánost, hogy mit mond erről a kísérletéről Pilátusnak. Tudjuk, Pilátus megostoroztatta Jézust, és kiállítatta a nép elé, hogy könyörületre bírja őket. Felületes és rossz pszichológus ez a Pilátus. Tudnia kellett volna, hogy aki tönkretettünk, azt meg is tagadjuk. Arról nem merünk tudni többé. De még ez a tétova ember is egyetlen gesztusával és egyetlen mondatával fokozhatatlan erejű kifejezője a dráma ráeső pillanatának. A gesztusa megmosta a kezeit. A szava, ecce homo, íme az ember, és Jézusra mutat. De melyik ember lenne hajlandó-e kiállított roncsban elfogadni önmagát? Ezt már csak letagadni szabad, és sietve eltüntetni. És mégis, talán senki sem halászott annyi lelket Jézus számára, mint Pilátus e tévedésével. Az elmagyarázkodás e vigasztalan jelenete, a vérző Jézusnak e közszemlére kitett ácsorgása, ez lesz majd legbensőségesebb hódítása is. Nem itt és nem most, majd az egyes emberben később, tökéletes magányban és fokozhatatlan intimitásban. Mert ki az közülünk, aki ne érezte volna legalább egyszer, hogy tönkretették, hogy elárulták, hogy valaki nem akar, vagy talán már nem is mer tudni róla. Tapasztalatból tudom, az ilyen szívért Jézus föltétel nélkül, azt kell mondanom, automatikusan hajol le, és legtöbbször anélkül, hogy sietségében megnevezné magát. Eddig a Pilinszki idézet. És ezen a mai estén igazából én csak kérdést szeretnék ehhez hozzátenni. Felelgetős lesz ez a mai este. Mondok gondolatot, aztán csöndben imádkozunk, közben az orgona vezet bennünket, aztán újra mondok gondolatot, és megint csöndben imádkozunk. És amit ehhez a mentő kísérlethez, hogy látjuk a szenvedő embert kitéve magunk elé, és halljuk ezeket a gondolatokat, csak kérdezni szeretnének benneteket, hogy csak ugyanígy van-e. Hogy mikor érezted magad úgy, hogy tönkretettek? Hogy mikor érezted úgy, hogy téged elhagytak? Hogy mikor érezted úgy, hogy téged nem akarnak látni se? És amikor ezt a nagyon nehéz kérdéssort teszem magunk elé, akkor tudom, hogy erre a válasz nem azonnal jön. Erre időt kell hagyni. Ecce homo. Éme az ember. Nézzünk bele ebbe a tükörbe, hogy Jézus, mint az elárult, tönkretett embernek a roncsa van előttünk. És hagyjunk időt magunknak, hogy a képek előbuzogjanak belőlünk, amikor ezt átéltünk, amikor ez a saját képmásunk volt. De nem csak ezt szeretném, hogy ezek a képek jöjjenek elénk, hanem a másik felét is. Azt is, hogy átélted-e, hogy ebben az elvetettségben, ebben a tönkretett állapotban Jézus odalép melléd. És azt mondja, hogy itt vagyok. Hogy veled van. Éppen olyan kiszolgáltatott, amilyen te magad is. Mi mindig a győztesekkel akarunk azonosulni, mi mindig hozzájuk akarunk hasonlítani, de a szenvedés történet azt mondja, hogy nem. Ahhoz, hogy Istenhez közel kerüljünk, nem elég jónak kell lenni, hanem merni kell meglátni magunkat ebben a eldobott, kisemmizett állapotunkban, hogy elveszettek vagyunk, ha csak valaki meg nem könyörül. És ez a valaki csak Isten. Ha mered magad meglátni így, akkor tudod közel engedni magadhoz ezt a szenvedő Jézust, aki nem maga miatt szenved, hanem azért, hogy velünk legyen sors közösségben. Hadd idézzük fel magunkba azokat a képeket, amiket elfeledni akarunk. A szenvedést, az elárultatást, a megcsalatást, a félredobottságot, hogy abban Jézus közelségét élhessük meg. Csendben imádkozzunk, és az orgona pedig vezet minket. Pilátusnak ez a kísérlete nem jár eredménnyel, még egyszer neki fut, hogy mentse Jézust. Most nem a szenvedésnek a képét állítja elénk egyszerűen, hanem a gúnyeszközét használja, hogy azt az állítást, hogy Jézus a zsidók királya, és ezért kell őt elítélni, mert király, és királyként viselkedik, hogy ennek az állításnak az abszurditását mutassa meg. És úgy látjuk a 19. fejezetben a 4. verstől kezdődően Jézust, mint egy király, annak minden eszköztárával, csak éppen az egész jelenet groteszk. Megjelenik koronában és királyi palástban, de a koronája tövis korona, de a palástja a római katonáknak a köpönyege, de a méltósága az egy vérző embernek a szenvedése. Ki az, aki ebben a ácsorgó, szenvedő emberben meglátja a zsidó nép királyát? Groteszk, abszurd ez az állítás. Ki gondolhatja komolyan, hogy ez a vád, és hozzá is teszi, én semmit nem találok benne, nézzétek meg, így néz ki a zsidók királya, de ezt komolyan gondoljátok? Most mondja, hogy íme az ember. És ez a mondat igaz. Mert amilyen groteszk módon állott Jézus, éppen olyan groteszk az összes többi szereplője Jézus szenvedésének. Éppen olyan tarthatatlan az, amit ők csinálnak. És ha vesszük őket sorra, a nép vezetői, akik viszik Pilátushoz, döbbenetes a 18. fejezetnek a vége, hogy leírja, hogy a húsvéti páska vacsorát el akarják fogyasztani, és ehhez tisztának kell lenni, ezért nem is mennek be a helytartóságra, mikor viszik magukkal Jézust, hogy Pilátus, végeznéd már ki ezt az embert. De nem megyünk be, nehogy tisztátalanok legyünk, mert készülünk a vallási ünnepre. Pilátus kimegy hozzájuk, hogy megbeszélje velük az ügyet. És aztán visszamegy, mert a zsidó előírások olyan fontosak, azokat nem lehet megszegni. Miről betárgyalunk mi? Hogy ki kell végezni ezt az embert? Ezt az ártatlan embert végez már ki nekünk. De nem megyünk be, mert nem akarunk tisztátalanok lenni. Ránézünk erre a jelenetre, és az ember azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy Jézus lehet-e a zsidók királya, az a kérdés, hogy ezt a vallást komolyan lehet-e venni. Hogy a tisztasági előírásokat betartjuk, de közben meggyilkolunk valakit. Ezt komolyan lehet venni? De amikor azt halljuk, hogy íme az ember, akkor nem állhatunk meg ott, hogy ez a zsidó vallás egy nevetséges szemfényvesztés, hanem tovább kell menni, és azt kell mondani, hogy nem a vallással van baj, hanem az ember szívével van baj, amelyik az Isten tiszteletéből ezt tudja csinálni, hogy kívülről minden rendben van az Isten tiszteleten, csak belülről semmi nincs a helyén. Az ünnep éppen ilyen groteszk, mert ahogy ünneplik, mert hogy arra készülnek, hogy a nép születésnapját megüljék, azt a születésnapot, amikor halálból életre születik ez a nép, amikor az egyiptomi fogságból kijönnek, és ott, ahol kényszermunka volt, ott, ahol gyilkolták a gyermekeket, módszeresen, törvényi előírással, felhatalmazással gyilkolták az újszülötteket. Ebből a helyzetből Isten azt mondja, hogy én kihozlak titeket. Én megmentelek titeket, én újat kezdek veletek, és kijönnek Egyiptomból. Ennek az ünnepére készülnek, a szabadság ünnepére. És az ünnephez természetszerűen kapcsolódik, hogy akkor egy foglyot engedjünk szabadon. És akkor most ő amnestiával szabadul, és az ő örömében átéljük azt, hogy ezek voltunk mi is, halálra ítéltek, de Isten újat kezdett velünk, és légy szabad, és kezdj újat, és változtasd meg az életed. Az ünnep, hogy egy foglyot szabadon engedünk. És kit választanak? Nem Jézust, mert ő felforgatja a társadalom rendjét, mert ő összezavarja ezt a világot, mert ő királyrá teszi magát, nem őt választják, hanem választanak egy terroristát. Rablót, gyilkost, bizonnyal zelóta, bizonnyal erőszakosan gyilkol, csak azért, hogy végre legyen a római uralomnak, ő legyen szabad. Jézus nem. Íme az ember, aki ünnepli a szabadságát, de nem Istennel, hanem Isten ellenében. Íme az ember szíve, amelyik szabad akar lenni Isten uralmától. Kell az az élet, az a szabadság, amit én tudok megcsinálni. Nem kell az az élet, nem kell az a szabadság, amit Isten akar nekem ajándékozni, amire ő akar elhívni, azt nem. Azt feszítsd meg, iktassuk ki. Pilátus ebben a történetben egy sokkal szelídebb változatot jelent. Ő nem igen foglalkozik az igazsággal, jó lehet ő ül a bírói székben, de azt eldönteni, hogy kinek van igaza, ő erre nem vállalkozik, életek múlnak rajta, de ezt ő nem veszi komolyan ezt a dolgot. Mi az igazság? Hát mi az igazság, Jézus? Ő nem meri ezt fölvállalni, lehetetlen eldönteni, hogy mi az igazság, pedig élet-halálról dönt. Az előbb kérdések voltak előttünk, mit éltünk meg? Hogyan találkoztunk abban Jézussal? Most is hadd tegyek elétek kérdéseket. Mered-e meglátni a szakadékot? A vallásos buzgalom, az Isten tisztelet szépsége, hangulata, illata, tradíciója, múltja, gyökerei, meg a szíved valósága közötti szakadékot. Mered-e meghallani a szívednek a dörömbölését? A szájad mondja, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, tiéd a dicsőség, a hatalom. De a szívünk nem ezt mondja. A szívünk azt mondja, hogy jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, az én hatalmam, az én dicsőségem legyen nyilvánvalóvá. Ez dörömböli a szívünk folyamatosan. Ebbe préseljük bele a másik embert is. Mered-e meglátni Jézusnak a szeretetét, aki még a megaláztatást is vállalja érted, aki visszatartja a dicsőségét, visszatartja a hatalmát, csak azért, hogy életben maradhasson az elveszett, hogy általa igaz szabadságot tudjon megélni. Ha átéled Jézusnak ezt a jelenlétét, akkor fedezed fel, hogy mennyire jó az a szabadság, amit ő tud adni, hogy mennyire jó az ő uralma alatt élni. Ott élet van, még ha a testünk porrá is lesz. Testvérek, megint imádságra hívlak titeket. Mit dörömböl a szíved, és mi az, amit Jézusban látunk? Jézus passióját, szenvedés történetét nézzük, és hogyha nem fordítjuk el a szemünket, ha merjük látni Jézust megalázva, kigunyolva, miközben menteni akarja Pilátus először azzal, hogy nézzétek már, hogy szenved, milyen borzalmas egy összetört test, egy vérző test, ezt akarjátok? És látni a második mentési kísérletet, hogy nem érzitek, mennyire nevetséges, hogy ő a zsidók királya, ártatlan, miért akarjátok elítélni? És ha nézzük ezt a történetet, amelyik zuha menthetetlenül, mint a gravitáció vonzásával, hogy nincs, ami visszatartsa, mert így kell ennek lennie. Mert meg kell látnunk, hogy a vallásos rajongásunk semmit nem ér a szívünk sötétségével szemben. Hát meg kell látnunk, hogy az a gonoszság, ami a szívünkből fakad, az az önzés, ami belülről jön, és mindent elmosd, és Istent ki akarja zárni, és lázad szüntelenül, arra nincs mentség, és nincs gyógyszer, ha csak Isten nem avatkozik közbe. És ennek a történetnek a nehézsége mellett ugyanakkor a gyönyörűsége is ott van. Hogy nem csak az embernek a elveszettsége és kiábrándító valósága van előttünk, íme az ember, hanem az Isten szeretetének a valósága is. Hogy ebben a zuhanásban velünk zuhan, hogy a mi hűtlenségünkben ő hűséges. És azért áll a mi helyünkre, hogy mi, akik összetörünk, fölegyenesedhessünk. Ő a pokolig szállna az emberért, hogy megmentsen bennünket, és részünk legyen az Isten dicsőségében. Ebből a mélységből fakad az Isten dicsőítése, nem másból. Az Isten dicsőítése nem az éneknek a szépségét jelenti, hanem azt a csodát, hogy az elveszettet megtartja, hogy a gonoszt megigazítja. Ez az Isten dicsősége. Az a csoda, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűnnek a valósága. Hogy az Isten szeretetének az ereje az erősebb, mint az ember szívének a lázadása. És a szeretetében fölszabadulunk. A szenvedésében meggyógyulunk, és új életre támadunk. Most is imádkozzunk. Adjunk hálát ezért a dicsőségért, és dicsőítsük azzal Istent, hogy odaadjuk magunkat neki, hogy Urunk, bennünk dicsőítsd meg magad. Rajtunk mutasd meg, hogy az elveszettet hogy tudod összegyűjteni, és a méltatlant hogy teszed mégis ragyogóvá, a lázadót szeretővé, az uralkodót, önös akaratának érvényesítőjét szolgálóvá. Bennünk, rajtunk kezd el. Most is imádkozzunk, de most csöndben. Urunk Istenünk, mi szeretnénk jó gyermekeid lenni. Szeretnénk néped lenni, akiben örömöd van. Szeretnénk szolgálni és önzetlenek lenni, és szeretnénk adni. Szeretnénk téged dicsérni. És te hozzánk jössz, hogy együtt lehess velünk, és mi veled lehessünk, és amikor te mellettünk gyalogolsz, akkor nem tudjuk veled tartani a lépést. Nem tudunk olyan mélyre hajolni, amilyen mélyre te hajolsz. Nem tudunk úgy ölelni, ahogy te ölelsz. Nem tudjuk magunkat úgy odaadni, ahogy te adod oda magadat. És amikor rád nézzük, akkor borzasztó látni azt, hogy nincs bennünk ennyi szeretet, nincs bennünk önzetlenség, nincs bennünk készség szenvedni, nincs bennünk készség lemondani magunkról, nincs bennünk készség másokért élni. Bocsásd meg hamis énekeinket. Bocsásd meg hamis imádságainkat. Bocsásd meg hamis prédikációinkat. Bocsásd meg szeretetünk hamisságát, amely csak arra jó, hogy elfedje azt, amit nem akarunk látni. De te olyan mélyre hajoltál, Jézus, de te olyan szolgává lettél, de te annyira odaadtad magadat nekünk, hogy ebbe mi elveszünk. És közben köszönjük neked, hogy így is kellünk neked. Köszönjük, hogy leleplezel nem azért, hogy megszégyeníts, hanem azért, hogy megeleveníts. Urunk, amikor te szolgálsz nekünk, akkor mi is tudunk szolgálni másoknak. Ahogy te szeretsz minket, abból mi is tudunk szeretni. Add meg, kérünk, hogy mint gyermekek tudjunk az öletbe bújni, és kérünk téged, hogy nem mi éljünk tovább, hanem te, hogy te élj bennünk. Győzz le minket, kérünk. Szabadíts föl, kérünk, hogy legyen bátorságunk veled járni, lelked által élni, szólni, gondolkodni, cselekedni. Dicsőíts meg magad, kérünk. Mi bennünk, gyülekezetünk közösségében, egyházunkban, Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.